Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek, a francia hitvítás koránál vagyunk. Legutóbbi egyháztörténelmi előadásom éppen erről szólt, hogy milyen harcban álltak egymással a katolikusok és a úgynevezett hugenották, ők voltak a protestánsok, ezért itt hugenottáknak nevezték őket. Mindkét fél részéről egyik sem kivétel, kíméletlen erővel folyt a testvérháború. Amilyen gyűlölettel ütött az egyik fél, ugyanolyan kíméletlenül állt bosszút a másik. A szenvedély elsöpört barátságot, rokont egyaránt. Egész Franciaországot félelemmel töltötte el, hiszen semmi sem maradt bosszulatlanul ekkorban. E harcok első felében esett el Szent André Marsal, Kondé Lajos Bourbon Antal, és lett öngyilkosság áldotta maga a megcsodált vezér Guis Ferenc is. Végső eredményben az első három hugenotta háborúnak ez a szakasza a protestánsok győzelmével végződött. Az engermeni békében 1870. augusztus 8-án szabad vallásgyakorlatot nyertek a hugenották, helyén kívül szabadságuk biztosítására katonasággal szállhattak meg négy tekintélyes várost, La Rochelle-t, Charité-t, Montauban-t és Cognacot. Élőkre most Bourbon Antal fia Henrik, az új navarai király állt, a vezérlet azonban Coligny kezében maradt. A béke zálogául az ifjú navarai király elegyezte 9. Károly nővérét, Valois Margitot. A hugenották azonban nem sokáig örülhettek diadaluknak. Colignynak a királyra gyakorolt befolyása már ekkor terhessé kezdett lenni Medici Katalin előtt. Attól tartott, hogy ez az eszes hugenotta teljesen kiszorítja a befolyásából, és egész Spanyolország elleni háborúval végzetes feladat elé állítja Franciaországot. Elhatározta, hogy az admirális és párthíveit elteszi láb alól. E politikai gyilkosságot, amelynek Colignyn kívül Párizsban és az egész országban mintegy 12-13 ezer hugenotta esett áldozatul, 1572. augusztus 24-én Szent Bertalan nap éjjelén megadott jelre hajtották végre Guis Ferenc fiának, Henrik hercegnek a csatlósai, Bourbon Henrik és Valois Margit házasságkötésekor. Ez a hírhedt úgynevezett Szent Bertalan éjjé vérfürdő. A hírhedt Szent Bertalan éjjé vérfürdő a későbbi célzatos történetírásban valóságos rémregényé duzzad, különösen amikor az áldozatok számáról is arról szól, hogy a pápa e vérengzés sikeréért Rómában hálaadó tedeumot mondatott. Ezzel szemben a legkomolyabb történeti bizonyosság, hogy ez nem az egyház ügye, hanem kizárólag a hugenották bosszújától félő, de egyébként nagyra vágyó Medici Katalin kétségbe esett tette volt. Medici Katalinnak nem sikerült nagy ellenfelét, Colignyt elteni láb alól, és ezért ürügyül használta fel a kálvinistáknak és magának Colignynak elkeseredett fenyegetéseit. Medici Katalin parancsára a Párizsban lakodalomra sereglett hugenottákat igen bő becslés szerint mintegy 2-3 ezer embert valóban megöltek. Párizs azonban nem maradt egyedül az öldöklés, a vidékre is átterjedt. Különösen oda, ahol az előző években a hugenották rémtetei amúgy is vérig keserítették a francia lakosság türelmét. A vidéken legfőjebb még 10 000-re teszik a megölt hugenották számát. Semmi esetre sem szabad azonban legyilkolt 100 000-ekről regélni, ahogy azt az egyház ellenes elfogultság teszi. De az áldozatok számától függetlenül ez a gyilkolás bűnös, erkölcstelen és politikailag igen gyászos tett volt. A történetkutatás világosan kimutatta, hogy az egyháznak az egész vérengzéshez semmi köze sem volt, a papság abban egyáltalán nem is vett részt, sőt, épp a katolikus papság, így a jezsuiták igen sok üldözött hugenottának nyújtottak menedéket. Magát Medici Katalin tetteiben nem az egyházhoz való ragaszkodás, vagy a katolicizmus fanatikus szolgálata vezérelte, hanem kizárólag hatalmi féltékenysége, amelynél fogva hol a hugenottákhoz pártolt, hol ellenük lépett fel. Tetteiért tehát a katolicizmus felelőssé tenni semmiképpen sem lehet. A francia király a külföldi udvarokba, és így Rómába is úgy küldte hírét az esetnek, hogy sikerült elfojtani egy ellene szőtt összeesküvést. 13. Gergely pápa tehát a kor kötelező szokásai szerint a királyi család megmeneküléséért mondott Te Deumot, nem pedig a vérengzés miatt, amelynek igazi lefolyásáról akkor még nem is tudott a pápa. Ez a teljesen és kizárólag Medici Katalin politikai bosszújából végrehajtott mészárlás azonban még szilárdabbá kovácsolta a hugenották egységét, de a katolikusok erejét megosztották azok a politikusok, akik a hugenottákkal való megbékülés mellett foglaltak állást, hogy véget vessenek az asszony uralomnak, Medici Katalin uralmának. Közben meghalt 9. Károly is, és Franciaország trónját az utolsó Valois király, a feslet életű, hiú, elpuhult és piperkőz, harmadik Henrik foglalta el 1575 és 1589 között. Most a király öccse az alençoni herceg pártolt a hugenottákhoz, és így még a királyi család egysége is megbomlott. A nehéz helyzetet a király megoldani csak a bályai engedményekkel tudta, amikor nagy áron vásárolta meg a békét a hugenottáktól. Szabad vallásgyakorlatot kaptak régi területeiken, azon felül olyan politikai jogokat és kiváltságokat is nyertek, amelyek a protestantizmus uralomra jutásához újabb nagy lépést jelentettek, de ugyanakkor Franciaország vészes politikai szétforgácsolását hozták magukkal. Ezzel azonban új fordulat következett Franciaország belpolitikájában. A katolikusok vallásuk védelmére Gyűjtsz Ferenc fiának, Henriknek vezetésével ligába tömörültek, amelyhez országszerte hatalmas tömegek csatlakoztak. Még magasabbra törtek a mozgalom hullámai, amidőn az alençoni herceg halálával 1584-ben a legfontosabb kérdés vetődött fel, a gyermektelen harmadik Henrik halála esetén ki legyen a király? Vajon a királyi család legközelebbi vérrokona, Bourbon Henrik, a protestáns navarai király foglalja el Szent Lajos trónját? A Liga mozgalom elárat egész Franciaországon. Párizsban a 16-ok tanács alatt új liga alakult, mely az előbbivel egyesült a protestáns trónjelölt ellen foglalt állást. Fülöp spanyol király és a svájci katolikus kantonok támogatását ígértek a szövetségnek. Bár a ligával szemben a hugenották ellenligát alakítottak, amely Angolországon kívül svéd és Dániát és a német protestáns fejedelmeket is felvette tagjaiul, ez a szövetség azonban egyelőre hátrányban volt a katolikus ligával szemben. Ez a körülmény 1585-ben arra kényszerítette harmadik Henrik királyt, hogy a Nemurszi rendeletet kiadja, és a hugenottáknak eddig tett engedményeket visszavonja. A hugenotta háború azonban most minden eddiginél nagyobb szenvedéllyel lángolt föl. Ez volt a három Henrik háborúja, amelyet az egymással küzdő három vezérről, Guise, Navarra és Condé Henrikről, mint a három Henrik volt, neveztek el. A liga élén álló népszerű Guise Henrik körül valósággal tombolt a katolikus párt lelkesedése. Családját Nagy Károlyra vezette vissza, és kezdett szájról szájra járni az a hír, hogy épp ezért sokkal több joga van a trónra, mint a Valois-házzal rokon Bourbon Henriknek. Mikor a győzelmes csaták után megjelent a fővárosban, olyan hódolattal fogadták, amilyen csak a királyt illette volna meg. Ez azonban felkeltette harmadik Henriknek a féltékenyte őt. Most már ő is Navarrai Henrikhez közeledett. Hogy a Guisektől szabaduljon Guis Henriket és testvérét, Lajos Reims-i bíboros érseket megölett 1688-ban. Most végre király vagyok, mondta felszabadultan anyjának. Királyság azonban nem tartott sokáig. A Guisek meggyilkolása felzaklatta az egész ország katolikus közvéleményét. A Liga fegyvert fogott. A Sorbonne pedig feloldotta a népet a hűségeskü alól. A királynak menekülnie kellett. Navarrai Henrik táborába futott, és a hugenottákkal készült a Liga ellen. Tervét azonban nem hajthatta végre. Egy fanatikus ligapárti dominikánus tőre az életét is éppen úgy kioltotta 1589. augusztus 1-én, mint ahogyan ő végzett politikai ellenfeleivel. Harmadik Henrikkel kihalt a Valois-ház. A trón egyetlen jogos örököse Navarrai Henrik lett. A Liga azonban nem ismerte el a protestáns herceget, aki az ellene felsorakozó erők elől Normandiába kényszerült visszavonulni. Újból heves küzdelem tört ki, amelyben mindkét fél roppant veszteségeket szenvedett. Bár a hugenották teljes odaadással támogatták Henriket, a döntő győzelmet mégsem tudta ellenfeleitől kicsikarni. A szörnyű veszteségek végül is arra bírták, hogy a vallási kérdés döntő jelentősége előtt meghajoljon. 1593. július 25-én ünnepélyesen vonult be a Szent-Deniszi székesegyházba, és letette a római katolikus hitvallást. Most már Párizs is megnyitotta előtte a kapuit, midőn pedig 1595. szeptember 17-én némi húzavona után, meggyőződvén a király megtérésének őszinteségéről, 8. Kelemen pápa is feloldozza, egész Franciaország lelkesülten ismerte el királyának. A Liga betöltötte hivatását, és megszűnt. A vallási háborúságok mérhetetlen károkat okoztak a francia katolikus egyháznak. Az ország egyes részein, különösen Languedocban és Dauphinében a középkor vallásos lelkületétől emelt templomok, az építészet remek művei romokban hevertek, másokat profán célokra használtak, nem egyszer sajnos istállókká alakították, mint Béziers gyönyörű katedrálisát. A hitvalló papság nagyrészt áldozatul esett a szenvedélyek tüzének, de egy rész erkölcsi életével inkább hátrányára, mint előnyére szolgált a vallási életnek. Clairvaux-ban és Citeaux-ban, az Életszentség egykori tűzhelyein, annyi más kolostorhoz hasonlóan teljesen kialudt a vallásos eszmények tüze. E szent helyeket írja emlékirataiban Davigny jezsuita atya, meg kell tisztítani az öreg szatíroktól, akinek szemérmetlenségétől hangos a vidék. Hátrányos volt a katolicizmusra az alsó papság súlyos anyagi helyzete is. Ez a papság úgy szólván koldus tarisznyát hordott a vállán. Jövedelmeit a fődecimátorok, az udvarban élő főpapok, az egyház világi tisztviselőnek a javára annyira leszorították, hogy a nép szellemi vezetése nagy részben az alsópapság nyomorúsága miatt esett ki az egyház kezéből. A nagy egyházi javadalmak sem szolgálták nagy részben a rendeltetésüket. Sokszor hugenották, birtokolták, vagy más világi célokra fordították. A püspökségek nagy hányada állandóan betöltetlenül állott, hogy a püspökök, mivel politikai pártok kreatúrái voltak, nem állottak hivatásuknak a magaslatán. Fiatal embereket puszta kérésükre, sokszor tudásuk és erkölcsi életük minden vizsgálata nélkül szenteltek papokká. Tehát a vallásháborúk alatt a ligának nagy nehezen sikerült is megakadályoznia, hogy protestáns kerüljön a trónra, a francia katolikus egyház belső életében sajnos tovább burjánzottak a visszaélések. E bajon egyedül a tridenti zsinat kihirdetésével, rendelkezésének hivatalos elfogadásával és szerves végrehajtásával lehetett volna segíteni. Ezt azonban nem csak a vallásháborúk alatt működő kormányoktól nem lehetett elvárni, hanem a háborúk alatt kifejlődő katolikus hugenotta hatalmi egyensúly, bár a hugenották a 16. század végén, vagy csak mintegy, egy 12. részét tették ki Franciaország lakosságának, e téren 4. Henrik kezét is megkötötte. Jól lehet, a zsinat teljesen egyházi térre korlátozta rendelkezéseit, és legfeljebb közvetve érintett világi vagy vegyes ügyeket. 8. Kelemen pápa pedig még ezeken is túlmenve kijelentette, hogy eltekint minden olyan rendelkezés kihirdetésétől, amelynek életbe léptetése a királyság nyugalmát újra megzavarná. Így történt, hogy bár 4. Henrik 1610 szavaszán a zsinati határozatok kihirdetésének már szövegét is megállapította, hugenottáktól buzgón támogatott és mindinkább gallikán szellemű parlament nyomására kénytelen volt erről a szándékáról lemondani. Ugyanilyen helyzet kényszerített 1598-ban a Nanti Ediktum kiadására is. E híres türelmi rendelet a katolikus vallásnak államvallásá nyilvánítása után az úgynevezett reformált vallás híveinek, amint az ediktum szövegében áll, a következő jogokat biztosította. Az egész országban bárhol lakhatnak. Szabad vallásgyakorlatot élveznek mindazokban a városokban és falvakban, ahol ezt 1596 és 97-ben tényleg gyakorolták. E jogból csak a királyi székhelyeken, Párizsban is, Párizs körül 5 mérföldes körzetben, a püspöki székhelyeken, az Alpokon túli területen és a hadra kelt seregnél zárja ki őket az ediktum. Teljes iskolaszabadságot élveznek, zsinatokat tarthatnak, iskolákat építhetnek, nyomdát alapíthatnak, mindazokon a helyeken, ahol szabad vallásgyakorlatuk van. Teljes hivatal képességet nyernek minden világi méltóságra, de katolikus ünnepeken kötelesek minden nyilvános munkától tartózkodni, és kötelezőnek kell elfogadniuk mindazokat a házassági tilalmakat, amelyek a katolikus egyház kiszabott. E kiváltságaik politikai biztosítására 4. Henrik mintegy 200 katonailag megerősített helyet bocsátott rendelkezésükre, amelyben az állampénztárból fizetett zsoldost 25 000 ember tarthattak fegyverben, ugyanakkor, amikor a királyi hadsereg béke létszáma csak alig 10 000 fő volt. Betetőzte mindezt az engedményt, hogy a rendi gyűlések mintájára időnként protestáns gyűléseket tarthattak, továbbá a párizsi, Renesi és Rueni parlamentekben és a királyi udvarban külön érdekképviseleteket nyertek. A Nanti Ediktum rendelkezései különösen politikai és katonai vonatkozásban legjobban mutatják, hogy a protestáns tölte fel magát abban az államban, amelyben a hugenották külön érdekeit, tehát egy kisebbség politikai és vallási jogait olyan fegyveres erő védelmezi, amelyet egy hivatalosan és katolikus állam tart el és bocsát a protestáns kisebbség rendelkezésére. Az ediktum azonban így semmiképpen sem tudta a vallási békét biztosítani. A váraikban biztonságban éltek, és erejük tudatában kereken eltiltották a katolikus vallásgyakorlatot. Sulinek 4. Henrik protestáns miniszterének is csak nagy erőfeszítéssel sikerült elérnie, hogy a helyeken katolikus papok legalább a kórházakban működhessenek szabadon, ha a nagybetegek, a szentségek kiszolgáltatására hívják őket. Elbizakodottságukban attól sem riadtak vissza, hogy magát negyedik Henriket is figyelmeztessék arra, hogy ők hatalmi tényezők akarnak maradni Franciaországban. Így Amiens és Lefer ostrománál csak oly feltételen voltak hajlandók csapataikat a király rendelkezésre bocsájtani, ha újabb engedményeket tesz nekik. Emellett politikai szerveiket is annyira kiépítették, hogy az már egyenesen bénítólag hatott Franciaország egész állampolitikai életére. Mikor tehát 13. Lajos alatt olyan újabb követelésekkel léptek fel, amelyek az állami és nemzeti egység rendszerébe nem voltak beilleszthetők, és e túlkapásokat azzal tetézték, hogy Angliára, Franciaország ellenségére támaszkodva fegyverhez is nyúltak, e nyílt hazaárulásra azután 13. Lajos hatalmas minisztere Richelieu egyszerűen megfosztotta őket eddig élvezett politikai kiváltságaiktól. A hugenotta helyőrségeket feloszlatta, de a német szint rendelettel 1629-ben biztosította vallási és állampolgári jogaikat. Ezzel a hugenotta háborúk végre befejeződtek, a protestantizmus önálló állampolitikai szerepe végleg megszűnt. Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, tehát az egyháztörténelem folyamán mindenütt voltak, vannak és lesznek is mindenütt problémák, de amelyeket nagyobb részt az egymással ellentétes világnézetű emberek okoznak, és sokszor a gonosz léleknek a közreműködése és a gonosz léleknek a felbújtása folytán olyan tettekhez folyamodnak, amelyek ártanak a vallásos emberek lelki békének, nyugalmának, egy ország hírnevének és az országnak a nemes lelkű embereinek a életének. Dicsértessék a Jézus Krisztus!